erre volt gyerek. Soha nem tudott egész pontosan visszaemlékezni, hogyan is vette rá végül Pietro és Carlo, hogy velük menjen, csak arra emlékezett, hogy gyakorlatilag fogoly volt az ocska kis kocsiban. A sűrű hóesésben alig tudta kivenni, hogy először egy sivár ipari városrészen zötyögnek keresztül, aztán felbukkantak a homályban a két családos munkáslakások, amelyek a tisztaság és a rend ellenére is meglehetősen vigasztalannak tűntek. Talán nem is volt semmiféle rábeszélés. Talán csak erőszakkal kiráncigálták a kocsiból, felhúzgálták egy ütött-kopott ház lépcsőin egy kis verandára. Biztos csak az volt, hogy az utolsó percig tiltakozott. Pietro saját kulcsával nyitott ajtót, és Carlo bevonszolta Viktóriát egy hosszú, frissen tapétázott hallba, a konyha felé, ahonnan csodálatos illatok áradtak. Az ajtóban megjelent egy meglehetősen testes, pirosposgás asszony. Egyenesen hátrafésült, őszülő haja hátul konyban végződött. Megtörölte a kezét a kötényében, és a szeme Carlót kereste. Ki kiáltott valamit olaszul, aztán Viktória mellett befurakodott, hogy megölelje az anyját. Ennek a találkozásnak a melegsége, mintha Viktóriának is erőt adott volna, hogy szembenézzen az elkövetkezendő bemutatkozásokkal. A konyha tele volt emberekkel, akik valamennyien a piros-fehér kockás abrosszal letakart vacsorához telített nagy asztal körül nyüzsögtek. Volt ott egy görnyet, idősebb olasz asszony, fakó, fekete ruhában, aztán egy divatosan öltözött fiatal családanya, aki két kis gyereket terelgetett maga előtt, hogy üdvözölje Carlót, és egy nagy pocakos bajuszos férfi, aki nagyokat csettintett a nyelvével, miközben valami barnás folyadékot kóstolgatott egy pohárból. Pietro némán állt, míg Carlo, aki védőszárny alá vette Viktóriát, bemutatta Mrs. Caravaccinak, aki érezhető meglepetéssel igyekezett villámgyorsan felmérni a helyzetet, és bár nem tudott rájönni a dolgok nyitjára, abban a nyilvánvaló meggyőződésben, hogy minden helyes, amit a legidősebb fia cselekszik, készségesen tudomásul vette. Zia Peppina! Kiáltotta Carlo, és átölelte az idős, fekete ruhás asszonyt. Úgy örülök, hogy látlak. Ő Miss Logan, Victoria Logan. Zia Victoria, az angol királynő után kapta a nevét, tudod? Eredj már te, mondta Zia Peppina, aki úgy látszott, tudott valamelyest angolul, és szeretettel megsimogatta Carlo arcát, aztán Victoria felé nyújtotta a kidolgozott kezét. Buongiorno, Piccolina. Ő Maria húgom. Carlo a csinos fiatalasszonyt és a két gyerekét karnyújtásnyira állította maga elé, és tetőtől talpig végignézte. Carissima! Remekül nézel ki! Hol van Paul? Még a boltban, de jönni fog, felelte Maria, és kezet nyújtott Viktóriának. Sem a hanghordozásán, sem a viselkedésén nem érzett, hogy olasz. Még bosztoni fogalmak szerint is elegáns volt, és Viktória csak most sajnálta igazán, amiért nem az új kosztümjét vette föl. Annak ellenére, hogy Maria meglehetősen kiütött ebből a konyhai környezetből, láthatóan otthon érezte magát. A gyerekek Carlo zsebeiben kutattak, ahonnan apró ajándékok kerültek elő. Halformájú síp az 5 éves kisfiúnak, karkötő a kislánynak. Carlo a mosogatónál álló férfi felé kiáltott. Gyere, te roscsont! Viktória, ez a legkedvesebb nagybácsim, Zio Arizzo. Nagy kópé, vigyázz! Olasz szóáradat csapott fel, a hang a mesebeli bakkecskére emlékeztette Viktóriát. Uncle Arizzo alacsony, zömök, fehérhajú ember volt, a bőre sötét, és apró, fekete szeme vidáman csillogott. Szertartásosan Viktória keze fölé hajlott, aztán hatalmas karjával, mint egy medve, magához ölelte Carlót, és kezdődött előről az olasz szóáradat. Amikor Carlo kiszabadult Arizzo karjaiból, nevetve fordított. Azt mondja, hogy angol száz létedre nagyon csinos vagy, de véleménye szerint én egy közönséges gyermekrabló vagyok. Mit szólsz hozzá? Én nem is, kezdte Viktória, és elpirult. Nem folytathatta, mert Pietro odalépett hozzá, és olyan hangon, amely semmi kétséget nem hagyott Uncle Arizzo agyában, azt mondta. Viktória barátom, meghívtuk vacsorábra. Rendben van, mama? Sí, bologatott kissé döbbenten Mrs. Caravaggi, aztán gyorsan magához tért, és tört angolsággal hozzátette. Nagyon szívesen látunk, hogy ne? A két idősebb asszony átrendezte az ezüstneműt és a szalvétákat, hogy helyet csináljanak az újabb terítéknek. Zio Arizzo a mosogatóhoz irányította Carlót, hogy megvitassák a bor minőségét, amit Arizzo az imént kóstolgatott. Pietro elvette Victoria kabátját, és Maria előzékenyen megkérdezte, nem akarja a fürdőszobában kezet mosni, és a hallon keresztül egy keskeny lépcsőn felkísérte az emeletre egy kifogástalanul tiszta fürdőszobába. A csapból arccal locsolta a vizet Victoria arcára, amely tüzelt, részben a sétától, részben a hirtelen melegtől, ami a házban megcsapta. Kezdte visszanyerni a nyugalmát. Mire megfésülködött, bár a haja továbbra is a vállára hullott, mert elvesztette a csatjait, berúzsozta a száját, úgy érezte, hogy most már szembe tud nézni ezzel a szobányi idegennel anélkül, hogy állandóan a föld alá kívánni süllyedni. Ekkora családi összejövetelt még soha életében nem látott. Mindenki egyszerre beszélt, többnyire olaszul, a harsány nevetést olykor heves viták tarkították. Mrs. Caravaggi a tűzhely és a mosogató melletti konyhaszekrény között sürgött forgott, olyan kedélyesen eltávolította az útból Zio Arizzót, aki egy idő után odament Victoriához. Jöjjön velem, mondta, és kinyújtotta a kezét. Megmutatom a ház szívét, a pincét. A pincét? Victoria furcsának találta, hogy a vendéget a pincébe hívják, de szívesen ment, és Pietro követte őket, ahogy lebotorkáltak a rosszul világított, kopott lépcsőkön. Közben elmagyarázta. Itt készül a vino, amelyről Carlo mesélt. Amint Victoria szeme megszokta a mély homályt, felfedezte az egymás mellé állított öreg, fekete tölgyfahordókat, amelyekből átható csípős illat áradt. Zio Arizzo szeretettel megdöngette a legközelebbi hordót, és teljesen megfeledkezve arról, hogy Victoria egy szavát sem érti, hosszan áradozni kezdett. Pietro ugyanolyan hosszan és nevetve válaszolt, míg Victoria csak állt mellettük, megejtette ez az olasz légkör, amelyben Pietro egészen más embernek tűnt. Sokkal idegenebbnek és sokkal fiatalabbnak. Talán Carlóval, az idősebb testvérrel összevetve. Ahogy beszélt, ahogy elsétált a hordók mellett, ahogy a polchoz lépett, amelyen három üvegből készült cukorfokmérő állt, olyan volt, mint a gazda, aki bíráló szemmel nézi a tulajdonát. Zio Arizzo mozdulataiból nem volt nehéz kitalálni, mennyire megveti ezeket az üvegtárgyakat. Energikusan csóválta a fejét, de Pietro csak nevetett, és láthatóan ugratta Arizzót. Végül Victoriának is elmagyarázta. Ez a nagy vita. A nagybátyám, aki velünk lakik, amióta apám meghalt, mindig hordókban érlelte a bort, amiket használtan vesz egy viszkigyárból, és azt állítja, hogy a mustot nem lehet üvegben erjeszteni. Must? Mi az a must? Kérdezte kíváncsian Victoria. Szőlőli, amiből a bor lesz. A bor előállítása nagy figyelmet igénylő munka, bár a házi bor édes, és összehúzza a szád, és jelentőség teljesen pislogott nagybátyára. Az én borom nem érdes, tiltakozott Zio Arizzo angolul. Az én borom, és megcsokolta az ujjait, hogy érzékeltesse a finomságát. Várd meg, amíg az én borom elkészül, mondta Pietro. Akkor majd meglátod a különbséget. Könyörögni fogsz, hogy adjam kölcsön a cukorfokmérőmet, majd meglátod. Zio Arizzo felhorkant, és olaszul válaszolt, amit Pietro azonnal lefordított. Haszontalan játéknak tartja ezt a műszert, magyarázta. De csak azért, mert ő olyan régi módi. Aztán halkan hozzátette. Ha a borom megecetesedik, nem állok meg előtte. A lépcsőfok felől Carlo hangja szólította őket az asztalhoz. És a konyhában két újabb személy találtak. Maria férjét és egy csinos olasz lányt, akit Fernandának hívtak, és semmiképpen nem lehetett a lánya vagy unokája Zia Peppinának. Leplezetlen kíváncsisággal nézte Victoriát. Később, némi kavarodás után, Victoria Zio Arizzo mellett találta magát az asztalnál, aki azonnal megpróbált beszélgetni vele. Édesapja született ebben az országban? Kérdezte. Igen, bizonygatta komolyan Victoria, és igyekezett eltitkolni a meglepetését. A nagyapám